Az előző órákon Jézus titulusaival foglalkoztunk, vagyis azokkal a jelzőkkel, megnevezésekkel, amelyekkel illették őt a tanítványai jelenlétében, aztán mennybe menetele után is. És elérkeztünk ehhez a titulushoz, hogy ember fia. Ma este erről szólok. Előre bocsátom, hogy a legbonyolultabb összes titulusok között az egyszerűen hangzó, egyszerűnek tűnő megnevezés, hogy ember fia. Egy igét olvasok, az mindjárt bevezet a hangulatába ennek a fogalomnak, mert itt nem egyszerűen csak absztrakt tudományról van szó, hanem életes valamiről, és az ember fia, mint életes valóság, itt ebben a jelenetben mindjárt elénk áll. A Máté 25.31 és következő verseiben. Amikor pedig az ember fia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára, és összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek azt az országot, amely nektek készítetett a világ kezdete óta. Mert éheztem, és ennem adtatok. Szomjaztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, és enned adtunk volna, vagy szomjazni, és innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, és befogadtunk volna, vagy mezítelennek, és felruháztunk volna? Mikor láttunk beteged, vagy börtönben, és elmentünk volna hozzá? A király így felel majd nekik: bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akár csak egyel és a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is: menjetek előlem, átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készítetett. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be. Mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel. Beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki: Uram, mikor láttunk téged éhezni, vagy szomjazni, jövevénynek, vagy mezítelennek, betegen, vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel neki: bizony, mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, veled nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Már ebből az egy jelenetből kitűnik az, hogy itt valami egészen másról van szó, mint amikor a messiásról gondolkoztunk, és a messiás fogalmat tisztáztuk. Csak a legfontosabb összehasonlítás: a messiás jellegzetesen zsidó fogalom. A zsidók várták a messiást az ő üdvösségükre elsősorban, aztán majd a népek üdvösségére is, amennyiben a népek eljönnek Jeruzsálembe, és hozzák a kincseiket, és betagolódnak a zsidó népnek életébe, mint választott nép életébe. A messiás tipikusan zsidó fogalom. Az ember fia univerzális fogalom. Hallhattátok, semmi zsidó nincs benne ebben a jelenetben, sőt, kifejezetten arról van szó, hogy a népek jönnek, valószínűleg köztem zsidó nép is, de egyáltalán nincs említés, hogy külön a zsidó nép valami privilégiumot élvezze, a népek jönnek, az ember fia valami ember fölötti lény, aki a mennyei világból jön el, és ítéletet tart a népek között, és az ítélet tartásban a mérce, a norma, Mózes egyáltalán nem említetik, 10 parancsolat, ritusok, szertartások, még a hit sem, az imádságok, vallásosság, az említetik, hogy irgalmas volt-e valaki a másik emberhez, vagy nem. Ez egy egészen más világ, mint a messiásnak a világa, az ember fiának a világa. Tehát ennyit előre már jegyezzük meg, hogy az ember fia nem zsidó fogalom, kozmikus személy az, akiről itt szó van, és itt a zsidóság körén túlmenően történik Isten cselekvése, amikor az ember fia eljön és cselekszik. Na most így egyszerűen hangzik a dolog, azt mondhatnánk, hogy hát igen, a zsidó partikularizmust vagy provincializmust kiszélesítették univerzális méretekre, és ime az a személy, akit a zsidók messiásként vártak, az itt most már egy ilyen kozmikus tágasságban, mint ember fia neveztetik, és úgy várják. Hát ez bizonyos értelemben igaz, de mondom, ha igazán vesszük a bátorságot, hogy gondolkozunk, a történelem adatait vizsgáljuk, és merészelünk új utakat vágni, akkor igenis szabad kiélezni a dolgokat. Ez nem a messiás, ez az ember fia, egy egészen más gondolatkör, és hogyha ennek a nyomait keressük, akkor vissza kell mennünk, nem is olyan nagyon messze, Jézus földi itt léte mögé 100-200 esztendővel, amikor is valóban bevonult a zsidó gondolkodásba az ember fia. De itt kezdődnek a bonyodalmak, testvéreim, hogy bevonult a zsidó gondolkodásba az ember fia, mint ilyen természet fölötti, mint ilyen kozmikus valaki, aki a mennyei világban van, majd mindjárt olvasom Dániel könyvében, találkozunk ezzel a kifejezéssel. Tehát megjelenik az ember fia, mint felségtitulus, mint valami magasztos ember fölötti valakinek a titulusa. De ugyanakkor ugyanez a kifejezés, hogy ember fia, ez a hétköznapi beszédben is megjelent, és használták, erre is mindjárt egy igét olvasok. Tehát megjelent a zsidó apokaliptikus gondolkodásba, mint import fogalom, nem saját termés, hanem a környező vallásos világból importálták ezt a fogalmat, hogy emberfia, és a zsidók átvették. Tehát egyfelől egy fenséges valakinek a jelzése, másfelől akárki ember, emberfia. Na nézzük ezt a két textust, amely már kezdi mutatni a dolognak a bonyolultságát. A 8. Zsoltár beszél a teremtő és a teremtmény kapcsolatáról, Isten és az ember viszonyáról, és itt ezt mondja az emberről: micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Azt hiszem érezzük, hogy ez egy kollektív szó, itt az ember fia. Micsoda az ember? Ha látod az eget, kezed alkotását, a holdat, csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Ezt már mondtam sokszor, a héber költészet a gondolatok ritmusára épül. Tehát a gondolat az, hogy kicsoda az ember, ezt ilyen ritmikusan fejezi ki. Kicsoda a halandó, hogy gond törődsz vele, kicsoda az ember fia, hogy gondod van rá, ez ugyanaz. Tehát itt van egy példa arra, hogy ember fia, ez jelenthet egyszer az, hogy akárki, bárki, bárki ember fia. Tehát aki anyától született, az mind ember fia. Tehát van ilyen kollektív jelentése, hogy általában az ember, viszont amit mondottam, az apokaliptikában már fenségjelző, a Dániel könyve 7. részében, olvassuk a 13. versben, láttam éjszakai látomásban, kettős pont, most jön, mit látok, láttam az éjszakai látomásban, jött valaki az ég felhőin, aki ember fiához hasonló volt, az öreg korú felé tartott, és oda vezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. Íme itt már ember fia, bár így mondja, ember fiához hasonló. És hát ezt külön kellene hosszasan exegetálni, az előzményekből értjük meg. Előtte különféle vadállatokról volt szó, és utánuk valami ember fiához hasonló. A világ birodalmakat egy-egy vadállat jelképezi, és az apokaliptikában arról van szó, hogy elmúlnak ezek a vadállati töltésű birodalmak, és jön az utolsó birodalom, és az ember fiához hasonló, vagyis lehet úgy is érteni, hogy a vadállati töltésű világbirodalmak után végre jön egy ember szabású világbirodalom. De hát mondom, ez már részletkérdés, mindesetre itt találkozunk másodszor vele. Tehát ember fia, ez jelenthet akárkit, és jelenthet egy mennyei alakot, egy dicsőséges alakot, aki végre el fogja hozni az ember szabású világot. Na idáig az előszó tulajdonképpen a probléma. Már ez előre vetíti a probléma nagyságának az árnyékát. Azt mondom, hogy Jézus ember fiáról beszélt. Így mondom még, mert nem egyértelmű a dolog. Jézus beszélt az ember fiáról. De nem egészen egyértelműen. Számszerűen azt jegyezzük meg, hogy mintegy 80-szor fordul elő ez a szó, hogy emberfia, de mind a 80 szó gyakorlatilag a 4 evangéliumban, leginkább a 3 első evangéliumban. Később érdekes módon eltűnik ez a szó. Amikor Pál apostol írja leveleit, egyetlen egyszer se írja azt, hogy ember fia. Ez az feltűnő. Ha Jézus 80-szor, az evangéliumban 80-szor, utána mintha elvágták volna. A Biblia későbbi részében nincs. A Cselekedetek könyvében van egy szövegkritikailag kétes, egyetlen eset. Azután a Jelenések könyvében van, megint két helyen, tehát az nyilvánvalóan a Dánielre utal vissza, de egyébként az új szövetségben valósággal eltűnik ez a szó, hogy ember fia. Holott Jézusnak a leggyakrabban használt kifejezése volt. Ez azért egy probléma, hogy lehet ez, mi történt itt, ha Jézus 80-szor, és még feltűnő az, hogy soha ember nem közeledett úgy Jézushoz, hogy te emberfia. Mindig ő mondta ezt az emberfia. Senki nem mondta neki, hogy te emberfia. Mondták, hogy Dávidnak fia, meg Istennek fia, meg rabbi, meg sok mindennel megszólították őt, de egyetlen egy esetben senki nem szólította meg őt úgy, hogy te emberfia. Mindig ő beszélt úgy, hogy az emberfia. Na most vannak olyan textusok, amelyekben úgy tűnik, mintha más valaki volna az ember fia, nem Jézus. Jól lehet, ő beszél róla. Gondoljuk erre a textusra, ha valaki megvall engem az emberek előtt, az ember fia is megvallja. Ha valaki szégyel engem, az ember fia is szégyelni fogja. Mintha itt két szeméről lenne szó. Az ember fia kétségtelen igazodik a Jézus dolgaihoz, de egy más személy úgy tűnik. Tehát vannak textusok, amelyekben úgy tűnik, mintha két személyről volna szó, vannak textusok, amelyekben úgy tűnik, hogy azonos. Jézus az ember fia. De akkor még mindig kérdés az, hogy amikor ő magára alkalmazza az ember fia titulust, hogy akkor a dicsőségesre gondol-e, vagy általában, hogy az ember fia. Nem az ember van a szombatért, hanem a szombat van az emberért, annak okáért az ember ura a szombatnak, nem a szombat ura az embernek. Ember fia ura a szombatnak, csak Jézus ura a szombatnak, vagy pedig mi is mindjárt. Isten nem alárendelt minket a szombatnak, hanem fölé rendelt, abban az értelemben, hogy a szeretet, az az Isten fontosabb, mint a szombatnapi kis regulák. Na de itt is nem lehet eldönteni, hogy vajon milyen értelemben használjuk ezt, hogy az embernek fia ura a szombatnak, és nem a szombat ura az embernek, az ember fiának, az embernek. Tehát mondom, egy rendkívül bonyolult dolog ez, hogy tulajdonképpen hogy értette Jézus. Mert ismét mondom, lehet az, hogy egy másik valakire értette, akinek ő az előfutára. Jézus jelentős annyiban, hogy ő benne eldől a dolog. Az ember fia, amikor eljön ítélni, akkor azt fogja megvizsgálni Jézushoz, hogy viszonyultak az emberek. Tehát van egy ilyen elképzelés, de elképzelhető az is, hogy Jézus önmagát gondolta az ember fiának, aki megdicsőítetik, és ő lesz az, aki ember fiaként jön vissza. Hát testvéreim, ezek olyan kérdések, hogy új meg új csodálatos könyvek jelennek meg, és teljes a bizonytalanság. Ezt az egész ügyet, hogy ember fia, ezt, hogy úgy mondjam, nem lehet keresztmetszetben meghatározni, ezt posztmetszetben lehet csak kibogozni valamennyire, de akkor is sok bizonytalansági tényező marad. Vagyis az első gyülekezetek útját kell végigjárni, és aközben valamit megértünk. Valamit megértünk ebből például, hogy 80-szor Jézus szájából jön, egyetlen egyszer nem jön Pál szájából, és utána egyáltalán nincs tovább. Pál Kyrios Krisztusról beszél. Ez, hogy Hűios tu antrópu, ember, fia, ez mondom ismét, mint elvágták volna. Ha ez így van, hogy őnál a 80-szor utána egyáltalán nem, akkor kézenfekvő az a föltevés, mondom, hogy itt tapogatózunk, keresünk, kézenfekvő az a föltevés, hogy volt egy időszak az első gyülekezetek életében, amikor ez dominált, hogy embernek fia. De csak egy időszak. Aztán utána jött egy másik időszak, amikor fölváltotta ezt, hogy embernek fia, ez a másik, hogy Kyrios Krisztus. Mint hogy valóban így történt, az én meggyőződésem szerint. Tehát az első gyülekezetek életében volt egy időszak, amikor embernek fia, ebben az időszakban születtek az evangéliumok, és a Pál apostol egy más koncepciót képviselt. Most ezeket részint úgy kell értelmeznünk, hogy egymás után, részint úgy, hogy párhuzamosan egymás mellett. Jó lenne a kereszténység eredetét jobban megérteni és kizökkenni abból a dogmatikus szemléletből, hogy először egy csudaszép kereszténység volt, ahol mindenki egyetértett, és aztán sajnos jöttek a szekták, és akkor szétbomlott a kereszténység. Ennek a modellnek végképp búcsút kellene mondani, de ez nem így volt. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvet 100 körül írták, Krisztus után 100 körül, onnan emlékeztek vissza a kezdetekre, és mindenki megbocsátja nekik, hogy egy kicsit idealizálták a dolgokat. Az a Lukács, ha ő írta, Lukács idealizálta a dolgokat, adatokat gyűjtött mindenfelől, én becsületesen rakta össze az adatokat, de eközben azért egy kicsit idealizálta, úgyhogy az ő előadásának a réseiből kell valamit kikövetkeztetni. Az ő előadásában tényleg először egy szép, egységes Szentlélek által hatalmasan gazdagodott, megáldott gyülekezettel van dolgunk, amelyik aztán megy misszionálni, de vannak olyan hézagok, vagy elgondolkoztató részek az előadásában, amin az ember elkezd gondolkodni, és új dolgokra jön rá. Csak mint egy leckét szeretném mondani a testvéreknek, hogy mit szólnak ehhez a textushoz. István agyonkövezik. Saul egyet értett István kivégzésével. Azon a napon nagy üldözés indult a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével szétszóródtak Judea és Samária területén. Hát testvérem, ezen nagyon el kell csodálkozni. Van egy mozgalom, amelyiket elkezdenek üldözni. A hétköznapi tagok szétfröccsennek, a vezetőket senki nem bántja. Hát ha valakinek van mozgalmi, történelmi emlékezése, kommunista párt, illegális párt, elképzelhető az, hogy egy illegális kommunista párt valahol van, mit tudom én, Dél-Amerikában a katonai uralmak van, elképzelhető az, hogy a fölfedezik, leleplezik, és akkor a pártitkárt, a főnököt, a stb. Azt a helyén hagyják szépen, és csak a tagokat szétfröccsentik, szétfűt zavarják. Lehet ez? Nem úgy, hogy először a tagokat fogják el, vagy a vezetőket fogják el? Hát mi van itt? Itt valami rés van a dologban. A híveket szétzavarják, és a 12 apostol senki nem bántja. Ez egy történelmi probléma, itt valami nem stimmel. Ilyen nincs a világban, hogy a főnököket hagyják, és a tagokat bántják. Na hát ennek megvan a magyarázata, csak ezt szemléltetésül hoztam, hogy a Cselekedetek könyvét gondolkozva kell olvasni, és vannak problémák, amiket meg kell fejteni. Na hát az ember fia fogalom is így kezd kirajzolódni, hogyha úgy tekintjük, hogy egy periódus volt az első gyülekezetek életében, és az aztán lecsengett, és utána következett egy másik periódus. Még egyszer mondom, nem feltétlenül így egymás utániságban, egymás mellettiségben is lehettek ezek, meg bizonyos átfedésekben is, de ez, hogy ember fia, ez egy bizonyos csoportnak a hitét jelölte, és aztán valahogy ez a csoport ennek a szolgálata lecsengett, befejeződött, és a kereszténység más úton ment. Egy kicsit a protuberancia jelenségét vegyük képnek, a nap időnként ilyen napkilövelések vannak, napsugárzások, hatalmas sok százmillió kilométerre kilövelő lángnyelvek vannak, aztán úgy elhalt, és akkor a napból egy másik lángnyelv lövel ki. Hát az első kereszténységnek a történelmét ebben a modellben kellene inkább szemlélni, hogy volt egy hatalmas tűzgömb, amiből kilöveltek mindenféle gondolatok, és aztán némelyiket az Úristen megáldott és ment tovább, mások lecsengtek, és újak jöttek helyettük. Hát úgy tűnik, hogy az ember fia is egy ilyen kilövelés volt, ami bizonyos ideig tartott, aztán egy másik. Az Úristen Pál apostolnak a vonalát vitte tovább a Kyrios Krisztus, és hát el egészen a mi napjainkig is tulajdonképpen ez van az egyházban, ki az, aki az ember fia titulussal imádja a Krisztus manapság. Megváltó Urunk, Urunk Krisztusunk, és itt tovább, de ezt, hogy ember fia, vegyük észre, hogy bennünk is elsorolt. Tudunk róla, hogy van ilyen az evangéliumokban, de nincs igazán élet benne, nincs tartalom benne, mert nem tudunk mit csinálni vele. Na, testvéreim, Tehát az a gondolatom most, hogy ezt, hogy ember fia, ebben a történelmi menetben kell megérteni valami módon, és ezt próbálom rövidre fogva elmondani. Ez egy rendkívül gazdag fejezete a kereszténységnek, a keresztény kezdeteknek. Igazából egy meglepő adattal kezdem a dolgot, amikor először eszméltem, engem is alaposan mellbe vert. Ez a meglepő adat pedig az, hogy a tanítványok galileaiak voltak, nagy részt halászok, volt köztük Vámszedő, Máté, de azért nagy részt galileaiak halászok voltak, állítólag Júdás volt az egyetlen, aki a déli vidékből, Judeából való volt, a többiek galileaiak voltak. Házuk volt, családjuk volt, halászhajójuk volt, hálóik voltak, ott hagyták, követték Jézus, de hát gyakorlatilag ott voltak Galileában otthonosak. Na most itt van egy meglepő adat, egyszer csak fölköltöznek családos Jeruzsálembe. Egyszer csak ott találjuk őket, nyilván a Cselekedetek könyvének ez egy megbízható adat, hogy egyszer csak ott vannak a tanítványok Jeruzsálembe, és pedig úgy, mint akik átköltöztek faluról a városba, családostul. Ez egy meglepő dolog, miért költöztek oda? Ez tulajdonképpen egy második számú elhívás, mint ahogy először megszólította őket Jézus, hogy hagyjátok ott a hátra, jöjjetek én utánam. Most úgy tűnik, hogy húsvét után egy új megszólítást, hívást kaptak, és Jeruzsálembe jönnek. Jól lehet, a föltámadás, hát a föltámadásnak a helyi dolgai is nagyon problematikusak, mert Máté csak arról tud, hogy Galileában találkoztak Jézus és a tanítványai. Jeruzsálemben csak az asszonyok, és Jézus üzente, hogy mondd meg a tanítványnak, menjenek Galileába, majd ott találkoznak velem. Máté nem tud arról, hogy Jézus a tanítványokkal Jeruzsálemben találkozott. Csak arról tudta, hogy az asszonyok itt, a tanítványok pedig Galileában. Lukács viszont nem tud arról, hogy Galileában találkozott, csak arról tud, hogy Jeruzsálemben találkozott. Tessék utána nézni, tessék gondolkozni, ahol azt nem Bibliát. Ez egy különös dolog. Máté szerint Jeruzsálemben nem csak Galileában, Lukács szerint Galileában nem csak Jeruzsálemben. János szerint mind a két helyen. És elképzelhető, hogy valóban így volt, hogy mind a két helyen találkozott Jézus az övéivel. De figyelemre méltó, hogy Máténál és Márknál is, amikor az asszonyok találkoznak a föltámadott Krisztussal, azt mondja, menjetek el az enyéimhez, és mondjátok meg neki, menjetek Galileába, oda, ahova rendeltem őket, ott fogok velük találkozni. Tessék megnézni, Máténál és Márknál is, az első Márknál a befejezés egy külön irodalmi probléma, most arról nem szólok. Tehát húsvét megtörtént, az kétségtelen, Jézus találkozott a tanítványokkal, és akár Jeruzsálemben találkozott, akár Galileában, az most mellékes. A lényeg az, hogy ennek a találkozásnak a hatására átköltöztek a tanítványok családostul Jeruzsálembe. És ott éltek együtt egy bizonyos szeretett közösségben, vagyon közösségben, Jeruzsálemben. Miért költöztek át? Hát testvéreim, erre a kérdésre felelünk, akkor ért meg valamit az emberfia cím szóból. Fölköltöztek Jeruzsálembe, mert jó forró várhatalmaik voltak, hogy folytatódik a dolog. Folytatódik, ami húsvétkor elkezdődött. Tehát nem úgy van, hogy Jézus föltámadott, aztán majd valamikor az idő legvégén lesz világ vége, hanem itt van a világ vége, folytatódik. Nem tudom, emlékeznek-e a testvérek, Máténál van egy ilyen adat, hogy amikor Jézust eltemetik, akkor mindenféle kozmikus jelenségek vannak, egyebek közt halottak kijönnek a sírból és járkálnak Jeruzsálem városában. Máténál van egy ilyen adat. Ez egy nagyon figyelemre méltó dolog, mint adat. Halottak föltámadnak és járkálnak Jeruzsálemben. Tehát mi nekünk nehéz ma már visszahelyezkedni abba az atmoszférába, amiben a tanítványok éltek, és ezt próbál meg kicsit érzékeltetni ma este. Tehát ők úgy értették a dolgot, hogy elkezdődött és folytatódik. Elkezdődött az Isten országának hatalmas megjelenése, és folytatódik hatalmasan, és Jeruzsálembe kell költözni, mert ide jön az emberfia. Itt majd mindjárt bekapcsolódik az emberfia, mint új gondolat, mint apokaliptikus gondolat. Jeruzsálembe kell jönni, mert itt fog megjelenni az emberfia. Fölköltöznek tehát vidékről. Tehát mondom, bele kellene helyezkedni abban a szellemi atmoszférában, amiben éltek, csak annyit erről, hogy nagyon a levegőben volt az, hogy itt a világ vége, nem csak a keresztjének vagy Jézus tanítványok körébe, sőt, sokkal inkább a külső gondolkodásban, a zsidó gondolkodásban telítve volt, hogy most aztán igazán, már előtte, hát a Dániel könyve Krisztus előtt 130-150 körül született. A Dániel könyvében már ott van az ember fia, aki jön, és a hatalom adatik neki, és dicsőség és ítélet. Tehát az egész atmoszféra szinte robbanásig telítve volt apokaliptikus váradalmakkal, és itt van egy rettentő nehezen tisztázható probléma, hogy vajon Jézus rátett egy lapáttal a maga predikálásával, vagy pedig azt mondta, hogy emberek mindig készen lenni, és hogyha késik a vőlegény, akkor is tudni kell, hogy mit kell cselekedni. Jézus példázataiból nagyon sokat lehet olvasni, erre nézve, hogy és ha késik, akkor hogyan kell viselkedni. Na de ez se dönti el a vitát, hogy vannak ilyen példázatai Jézusnak, mert minden csepp folyós ezen a területen. Az én szubjektív meggyőződésem az, hogy nem tett rá Jézus még egy lapáttal a apokaliptikus váradalmakra. Inkább tartózkodó volt az Isten országa. Ti bennetek van, akkor kérdezik, hogy mikor jön el az Isten országa. Akkor azt mondta, hogy az Isten országa nem szemmel láthatóan jön el, az Isten országa. Ti bennetek van, vagy akár így sem, ti közöttetek van, már pedig az én Jézus személyében. De nem fokozta, nem csigázta ezt, és a cselekedetek egy szerint is, amikor kérdezték, hogy hát nem most fogod helyreállítani az országot, az nem a ti dolgotok, nem a ti dolgotok ez. A ti dolgotok, hogy erőt vegyetek, és az én tanúim legyetek a föld végső határáig. Tehát mondom ezt, tehát ezzel lehet vitatkozni, az adventisták azt mondják, hogy de bizony rátett egy lapáttal. Ők így hiszik a Jézus Krisztus, szabad így is hinni. Szeressük egymást, mert egyikünknek sincs a kezében történelmi adat, hanem a hitnek valamiféle explikációja, hitnek valamiféle vallomása a Biblia ilyen-olyan módon értelmezhető versei alapján. Na tehát én megyek tovább, amit kezdtem. Fölköltöztek Jeruzsálembe, ez egy döntő adat. Fölköltöztek azért, mert izzó váradalmuk volt arra nézve, hogy mi fog következni. Tudik, folytatódik a dolog. Jézus föltámadása a nyitánya a végső idők eseményeinek, amelyek egymás után fognak bekövetkezni. Tehát ezért van a Mártinál az az adat, hogy és egyéb halottak is előjöttek a sírból, amikor a Krisztus esemény kulminált. Akkor egyéb halottak is előjöttek. Na most ez az egyik dolog, hogy föltámadás. Volt a rabbinusi teológia az idők végére nézve, és abban egy fejezet volt a messiás, de akár hiszitek, akár nem, nem a legdöntőbb fejezet volt a messiás személyek. Hanem két dolgot vallottak a zsidó rabbinusok, amikor a világ végéről beszéltek, két dolog jelzi azt, hogy közeledik, itt van a világ vége. Két dolog. Az egyik az, hogy feltámadnak a halottak, a másik pedig az, hogy kiönti Isten a szent lelket. Érdekes, ezt azt hiszem senki nem tudja jelenlevők közül, mert nekem is elég újszerű adat, de most nem régivel olvastam. A rabbinusi tanítás az volt, hogy amikor a proféták, az író proféták befejezték az Ószövetséget, mert Jézus korában már egy meglehetősen zárt ószövetségi kánon volt. Amikor tehát lezárult az ószövetségi kánon, az volt az utolsó hatása a Szentléleknek, hogy megírták az ószövetséget, akkor elhallgatott a Szentlélek. És csak legközelebb akkor fog megszólalni a Szentlélek, amikor jön a világ vége. Ez volt a rabbinus tanítás. Tehát két feltétele volt annak, hogy közel van a világ vége. Az egyik a föltámadás, a másik a Szentlélek kiáradása. Most a tanítványok mind a kettőt átélték. Jézus Krisztusban a föltámadást, és átélték a Szentlélek csodálatos hatalmát. Olyan lélek jelenségek voltak, amelyek, hogy úgy mondjam, szinte túlmentek a názáreti Jézus működésén, mert az, ami Anániással és Szafirával történt, olyat Jézus nem csinált. Tessék csak emlékezni, Anániás és Szafira, aki hazudott a Szentléleknek, és holtan esett össze. Ez egy félelmetes új jelenség volt, hogy a Szentlélek ilyen erővel van jelen. Némelyek csodamódon meggyógyulnak, Anániás és Szafira, mivel hazudott a gyülekezeten belül a Szentléleknek, ezért halál lett a sorsuk. Ilyen Jézus földi életében nem volt. Na tehát a lényeg az, hogy húsvét után két különös élmény sorozatban volt részük az apostoloknak. Az egyik az, hogy Jézus föltámadott, megjelent Jeruzsálemben, megjelent Galileában, és a föltámadott úr gyakorolta a hatalmát, még szinte hatalmasabban, mint a földi itt léte alatt. És kiáradt a Szentlélek. Szentlélek hatásokkal volt teljes az ő gyülekezete. Ebből vették a tanítványok azt, hogy itt van a világ vége. És jöttek Szentlélekkel teljes proféták, akik azt mondták, hogy mindig így kezdték a prédikációkat, hogy ezt mondja az Úr. És akkor valamit mondottak, és az, amit ők akkor mondottak, az fontosabb volt, mint egy olyan kritikai kutaszkodás, hogy hogy is mondottam Galilea dombjain Jézus így mondta, vagy úgy mondta. Tehát amit most egy Szentlélekkel teljes proféta mondott, azt úgy vették, hogy az élő Krisztus ezen az eszközön át most beszél. És ebben a feszült légkörben várták azt, hogy meg fog jelenni dicsőségben Jézus. Na most, aki megjelenik a mennyből dicsőségesen, az nem lehet a Messiás. Mert a Messiásról, mint ahogy ezt legutóbb már tisztáztuk, a Messiásról nagyon földi, nagyon emberi, katonai, stratégiai, zsidó képzeteik voltak. Ez a valaki, aki jön, ez nem lehet más, mint az ember fia. És itt lép be a dánieli gondolat, az apokaliptikus gondolat belép, és az, amelyik gondolat Jézustól függetlenül már volt, az most kapcsolódik Jézus személyével, és Jézus lesz az az emberfia, aki ma éjjel, vagy legközelebb holnap után, de mindenesetre még az én életemben, az életünkben vissza fog jönni. Hát ennyi a vázlata ennek az emberfia ügynek. Tehát itt arról van szó, hogy amikor Jézus kezdett tanítani, már volt egy ilyen fogalom, hogy emberfia. Senki nem mondta Jézusnak, hogy te vagy az emberfia. Senki. Eszükbe se jutott. Ez egy egészen más. Először is hát ez már csak részlet, hogy itt bizonyos szűke vallásos körökben emlegették az emberfiát. Tehát nem volt azért ez közszájon forgó valami, de mindegyetre ezekben a szigorú, kegyes körökben, igenis az emberfiát, apokaliptikus körökben várták az emberfiát. Jézus fölvette a kifejezést, de mondom, nem lehet eldönteni, hogy az alázatnak a jobb szavaként, hogy én emberfia. Miért mondasz engem jónak? Hát ki a jó? Isten a jó egyedül. Lehet, hogy az alázatnak a szava volt, hát én az emberfia, te is az emberfia. Lehet, hogy az alázatnak a szava volt, lehet, hogy a fenségnek a szava volt, de az nem kétséges, hogy húsvét után az első nemzedék, és pedig hát ott csak Jeruzsálem és környékén, Galileában, esetleg még Szíria kapcsolódó részeiben, ott terjedt el az ember fia teológia. Ebben a világban ott volt ez az iszó reménység, hogy elkezdődött a föltámadás, kiöntetett a Szentlélek, tehát folytatódik az egész abban, hogy a felhőből megjelenik dicsőségesen az ember fia, és vége ennek a világnak. Ez volt valameddig, aztán kezdtek meghalni az emberek, és kezdtek kérdések ébredni, hogy hogy vagyunk tehát. És ezek a kérdések a Pál gyülekezetébe is behatoltak, és Pált is kérdezték, hogy te Pál, te azt prédikáltad, hogy? És hogy nem halunk meg, hanem elragadtatunk. És hát ime, néhány gyülekezetek meghaltak. És akkor Pál a Tesszalonikai levélben elmond valamit, és látszik azt, hogy akkor még ő is abban a hitben volt, hogy nem hal meg, hanem elragadtatik a levegő égbe Krisztus elé. Hát testvére, akármilyen nehéz ez a gondolat, engem nem zavar egyáltalán, hogy lecsengett ez a gondolat. Lecsengett. János evangéliumát olvashatjuk, és egy szó sincs már mindezekről. Egy szó nincs erről. Arról van szó, hogy eljövök magamhoz, veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. János evangéliumában már arról van szó, hogy a mennyekbe van, és egyenként hazaszólítja, hazaviszi az embereket. Egy egészen új Krisztus koncepció jelenik meg a János evangéliumában. Majd erről később fogunk beszélni. Testvérem, itt a lényeg tehát az, hogy kialakult egy gondolatvilág, amiben nagyon nagy szót kapott a zsidó apokaliptika, és kérdés az, hogy ezek a proféták, akik azt mondták, hogy ezt mondja az Úr, hogy ezek mennyire valóban a Jézus szavát mondták, és mennyiben észrevétlenül a kornak a gondolatát mondották el. A kornak a gondolatát adták Jézusnak a szájába. Szeretnék elmondani befejezésül, bár hát még hol vagyunk a téma sűrűjétől, csak hát már elég ennyi. De befejezésül szeretnék két élményt egymás mellé tenni, egy kicsit szemléltessem a testvéreknek, hogy miről van szó ebben a Jézus problémában, amit én feszegetek. Két élményt teszek egymás mellé, az egyik most az elmúlt napokban volt, szilveszter estén. Meghívtak egy társaságba, ahol többen voltak, és alig volt kettő-három, aki ismert engem. Egy nagyon kedves művelt, jó módú társaság, vacsorára meghívtak, és rendkívül érdekes volt az, hogy a társaság nagy része, tehát sohasem látott, nem ismert, nem hallgatott, nem tudja ki, hogy csak azt tudta, hogy egy református papi vendégünk is lesz. Na most rendkívül érdekes volt a találkozás, én teljesen világosan láttam, hogy akik ezt hallották, volt katolikus, nem katolikus, azokkal megkérdezik, hogy lesz itt közöttünk egy pap. És akkor bennük elkezdett dolgozni ezt, hogy milyen lehet egy pap, egy református pap. És akkor biztosan gondolták, hogy fekete ruhába fog jönni, és bevált, és fekete ruhába mentett. Biztos gondolták, hogy nem fog trágár vicceket mondani, és bevált, és nem mondtam trágár vicceket. Biztos gondolták, hogy olyan élhetetlen kínálni kell, ahelyett, hogy jó, hogy tele zabálná magát a potyából, kínálgatni, egyen már valamit. Szóval kialakult egy ilyen kép, hogy ha egy református pap, akkor az ilyen lesz. A románokat szívja, Egyiptomban megvannak az előírásai annak, hogy egy tisztességes református pap hogy viselkedik. Tehát nem kellett belépnem, ő bennük már élt egy kép, hogy egy református pap is lesz a vendégünk ma este. És akkor én megjelentem. És hát persze, hogy elvállaltam a szerepet, beléptem a skatujába, amit előre készítettek. Udvarias voltam. Nem magázódtunk persze, hát a nagy tiszteletül, tehát nem lehet letegezni, pedig hát egy kurva voltunk nagyjából. Nem lehet azt mondani, hogy gyerekek, egy jó viccet tudok mesélni nektek. Azon meg, hogy micsoda papkesz, hogy belépésben kell, tehát jó viccel jön. Tehát nekem el kellett vállalni a szerepet. Illedelmesen viselkedni, csöndet, stb. Tehát azt a képet, azt nagyjából verifikálni, hogy igen, hát én egy ilyen pap vagyok. Na most, ebben az az érdekes esetben elmentünk, ők elmentek és találkoztak egy református pappal, de nem találkoztak Farkas Józseffel. Nem tudom, tudjátok, hogy a különbség a kettő között. Farkas József nem fejthette ki, nem realizálhatta magát, mert be kellett állni szép udvariasan, tisztességesen a szerepbe. Amit ők hoztak, az meghatározta a velem való érintkezésüket. Elmentek azzal az emlékkel, igen, hát egy olyan, mint egy tisztességes kálvinista pap, hát úgy viselkedett, ilyenek a kálvinista papok. Nem jobbak, nem rosszak, ez elment. Ez az egyik élmény. De ez azért fontos, testvéreim, mert előre volt egy kép bennük, és a Farkas Józseffel, vagy mondjuk így a Farkas Jóskával azért nem tudtak találkozni, mert a kép odaállt közéjük és közé. Most egy másik élményt mondok el. Két évvel ezelőtt Bulgáriában voltunk a feleségemmel, egy nagyon magyar csoport volt ott, két évig együtt, tengerparton. Nem tudták, hogy ki vagyok. A feleségemmel tudták, eszperantot tanárnő, tanította őket, összesen egy család volt, fél feleség, négyen, egy asztalnál ültünk, együtt ettünk, ittünk, és a többiekkel időnként találkoztunk, sétáltunk, beszélgettünk, de nem tudták, hogy ki vagyok. Tehát először nem is izgatta őket, aztán úgy lassan belemelegettünk, a tengerparton leheveredtünk, beszélgettünk irodalomról, én is vittem a magam könyvét, ők a magukét, akkor belekupucskáltunk, egymás könyvébe beszélgettünk, elmúlt két hét, és nem tudták, hogy ki vagyok. A nevemet tudták, de semmit a foglalkozásról. És lassan kezdte izgatni őket, hogy ki ez az ember. Ki ez az ember, úgy maguk között beszélgettek, és hát senki a portás, az bulgár volt, az nem tudta, senki nem tudta, és egyre izgalmasabb, hogy ki ez az ember, vajon ki ez az ember. És hát egyszer, amikor a feleségem 50 eszperantó órát tartott, úgy összegyűltünk a homokos, szép napsütésben, és akkor úgy kiéleződött, hogy hát maga kicsoda. És akkor mondta, hát találgassanak, hogy ki vagyok én. Rendkívül érdekes volt, hogy találgattak. Egyik azt mondta, hogy én azt mondom, maga ügyvéd. Ügyvéd. Azt mondta, nem, pedagógus, ez pedagógus. Azt meg ez pszichológus. Találgatták, hogy ez kicsoda. Annak alapján, amit két héten át éltek át, keresték a szót. Keresték a megfelelő szót, hogy ezt az egész viselkedés rendszer, ezt mivel lehet igazolni, hogy mi van e mögött. És elterültek, amit azt mondta, hogy pap vagyok. Na most ebben az az érdekes, hogy ők először egy személyes, ők Farkas Józsefével találkoztak tényleg, és utóbb ragasztották még hozzá, aki pap. Na de ez egy óriási különbség, hogy egy papot várunk vacsorára, aki név szerint Farkas József, vagy egy Farkas Józseffel találkoztunk két évig, együtt éltünk, beszélgettünk, és utóbb kiderül, hogy ez pap. Na most testvéreim, a Jézus Krisztus ügyére vonatkoztatva egy katasztrofális helyzetben vagyunk, hogy tudjuk, nem tudunk leheveredni vele a tengerpartra és beszélgetni, mert már készen van nekünk az Atya Fiú Szentlélek, a Fiú, aki az ő drága vérét megváltott minket, és itt megvannak ezek a sémák, és ezeket nem tudjuk áttörni, hogy azzal a Jézussal találkozzunk, aki ott Galilea dombjain jött, ment, gyógyított, tanított, aztán önként a keresztet is elvállalta, meghalt, és valami érthetetlen csodamódon föltámadott. Ezzel az igazira nem tudunk találkozni, hogy ez a Szentléleknek a csodája, ha valaki ezzel találkozik. Mert hogyha a Szentlélek közvetlenül nem teszi őt jelenvalóvá, mert ő időtlen, és ő tud jelenvaló lenni. Ha a Szentlélek őt jelenvalóvá teszi szemtől szemben velem, és engem szemtől szemben vele, akkor megközelítem őt. De ha ez a csoda nem történik, akkor az van, hogy van egy vendégünk, az Isten fia, aki a Szent Háromság második tagja, és akkor bepréseli Jézus ezekre a dogmákba. Az én életemnek a nagy-nagy szomjúság, hogy félre ezeket a dogmákat, és magát, ezt az élő, csodálatos személy, ezt valahogy szemtű szembe kapni. Dicsőségében. Dicsőségében, ember voltában, vagy ember voltában dicsőségében. És hát ezek a történeti dolgok, amiket most mondottam, ezek segítenek arra, hogy egy icipicit közelítsünk ahhoz a názáreti Jézushoz. Befejezem ezzel, hogy még egyszer elmondom, hogy szerintem az a názáreti Jézus, aki nagyon izgat engem, akit azért valamennyire évtizedek során csak megközelítettem egy kicsit, történeti voltában, nem csak mennyei dicsőségében, az a názáreti Jézus az nem tett rá még egy lapáttal ezekre a túlfűtött, extatikus váradalmakra. Nem tett rá egy lapáttal. És nem csinált olyanokat, mint amit az ő nevébe csináltak. Anániás és Szafirával, vagy egyebekkel. Nem csinált. Az ő tanítványai csináltak aztán már ilyesmit. És isteni erők voltak a tanítványaiban, amikor csinálták azt, amit csináltak, de ez se érdekel engem olyan nagyon, hogy a tanítványai mit csinálnak, ő érdekel. És egy ilyen Jézus vagy Krisztus protuberanciára vágyok, sokkal inkább, mint arra, hogy régi protuberanciáknak a fotóit, emlékeit vigyem magammal. Az egyháznak a tragédiája, legyen ez az utolsó, az egyház tragédiája az, hogy megkövült Krisztus élményeket cipel magával, és ezek a megkövült Krisztus élmények, amiket normaként, kötelezőként, törvényként írnak elő a többieknek, ezek a megkövült Krisztus élmények akadályozzák az élő, személyes, mostani Krisztus élményeknek a nekünk ajándékozásának az átélését. Hallgassuk meg a fejünket!